És ennek megvan nem csak a hangulata, hanem az egész légköre, hogy, hogy akkor, akkor eszünk, együtt eszünk, tehát nem tudom, kajálunk, vagy zabálunk, vagy táplálkozunk, vagy, vagy bekapunk valamit, hanem, hanem hogy együtt étkezni.
Így van, így van. És szerintem ezt az együttétkezés dolgot még valamilyen titokzatos módon így feljebb emeli az, hogy a Bálint atya csinálja nekünk tényleg az ételt. Tehát egy, én ezt így el se hittem először, vagy, vagy leesett az állam, mikor ezt hallottam, hogy a Bálint atya csinálja az ételt.
Nem mondom azt, hogy irigykedve nézem Bálint atyát, mert annyira örülök, meg fantasztikus a Bálint atya, ő a káplán atya nálunk a Szent Mari templomban. Meg hát az a jó, hogy egy csapat vagyunk, úgyhogy nekünk egyáltalán nem versenyezni kell egymással, nem is szoktunk, hanem a sikerek azok közös sikerek, a bánatok meg közös bánatok. De mondjuk ezzel én nem tudnék versenyezni, én nem vagyok ügyes a konyhában, de hát annyira jó, hogy Bálint atya meg az, úgyhogy itt tök jól kiegészítjük egymást.
Még elmondanám, hogy Bálint atya nem csak az ifire főz, hanem mindig az alfára is keddenként. Tehát én, a, én csak a sütit csinálom, és ő készül az összes többi...
Többi fogással.
Hát azért ez ritkán fordult elő, hogy több fogás volt, de olyan is volt. De, de Bálint atya ebben kifejezetten zseniális, hogy milyen... tényleg ilyen, nem tudom, pesztós, fenyőmagos, csirkés tészta, ilyen...
Hú, de éjes lettem. Korog a gyomrom. Nem viccelek, ma finom karácsonyi ebéd volt nálunk is. Ugye néhányszor én is ott vacsorázhattam veletek az alfán, és tényleg finom, és még annyit elmondok, ugye Bálint atyát is meghívtuk ma este, családi ünnepség miatt nem tud most itt lenni velünk, meg valószínűleg nem is hallgat minket, hiszen különben, ha ráérne, akkor itt lenne. De, de nem titok, hogy elmondta nekem, hogy ő igaziból szerintem egy másfél éve még nem nagyon tudott főzni, hanem ő ezt így itt a plébánián, amióta itt van köztünk, másfél éve van nálunk, hogy ő ezt itt így megtanulgatta.
Wow, ezt ahhoz képest? Ahhoz képest nagyon jó, tehát nagyon-nagyon finom. Ez így igaz.
Na, de ifinél tartottunk.
Ifi, így van. És akkor és akkor még megemlíteném itt a méltán híres hogy vagy kört, ami hát igazából annyit jelent, hogy körbe megyünk, és mindenki elmondhatja tényleg, hogy hogy van, és ez is egy csodaszép, és nagyon mély része ennek az ifinek, hogy igazából végre tudunk egymásról valamennyire a hétköznapi szinten, de még azon is túl, hogy milyen gondok bántják a társainkat igazából, és ennek szerintem nagyon sok jó haszna van. Például csak olyan szempontból is mondva, hogy most a korban előttem járó fiataloknak meghallgatni, hogy milyen gondjai vannak, hát ez már csak olyan szempontból is hasznos nekem, hogy tanúságot vonhatok le belőle, hogy én mire számítsak. Mert hát valószínűleg ugyanezt az utat fogom bejárni, vagy nem sokban
más. Hát legalábbis hasonlót, igen.
Így van, így van. És mindezek mellett, hogyha én elmondom a problémáimat, akkor segítséget kaphatok tőlük, hogyha elmondom az örömeimet, akkor együtt örülhetünk, ami mindig sokkal jobb.
Tehát ez legalább annyira közösségépítés, mint hittanúra.
Így van, így van, így van.
Egyébként nem nehéz így megnyílni?
Nem nagyon. Főleg azért sem, mert ez egy nagyon szoros közösség együtt. Úgyhogy ezért sem nehéz megnyílni.
Igazából az ifinek, Bálint atyának pont ez volt a célja, hogy ugye amikor elindult, én azt hallottam, hogy volt olyan, hogy szeptemberben az első héten, ahogy elindult az ifi, így hárman, négyen ültek ott. Erről akár Rózsa tud is majd mesélni. És utána ők, akik ott ültek az elején, ők mondták el a többieknek, a barátaiknak, hogy gyertek, mert ez jó. És én is így kerültem oda nagyjából így októberben. És Bálint atya
majd
pont...
nem alapítótag vagy.
Igen, Bálint atya így egy év alatt sikeresen azt építette fel, hogy ne csak azért menjünk el oda, mert hittanúra, ne azért menjünk el oda, mert ott van Bálint atya, hanem azért, hogy mi egy közösség legyünk. És volt olyan, hogy Bálint atya nem is jött el, de mi mégis elmentünk oda, és akkor társasoztunk, és
tényleg,
együtt voltunk.
Emlékszem, igen.
Voltunk moziba is, ez is egy ifin ötlött ki a fejünkbe, hogy akkor menjünk el moziba, és nézzük meg együtt a Barbie filmet, és utána másba elmentünk, és megnéztük. Úgyhogy igen, és tényleg az, hogy nem nehéz megnyílni, mert tényleg, mint hogyha egy családi környezetben lennénk ott, és hát igen, a hogy vagy kör, az tényleg nincs olyan ifi, hogy ne lenne hogy vagy kör.
Most az Andris ül a forró székbe, de egy kérdés nem tudok megállni, ne tegyek föl neked, Róza, de hogy is, bocsánat, Zorka. Mégpedig azt, hogy ez tényleg ez mindig könnyű, tehát hogy nem nehéz megnyílni.
Én amikor oda kerültem, akkor nehezen nyíltam meg az embereknek, és akkor egy kicsit másabb személyiség is voltam. Több minden okozta azt, hogy én megnyíltam, de többségében én ezt az ifinak mondanám, mert annak köszönhettem azt, hogy megnyíltam, és egy olyan lelkiállapotban, amiben voltam, felépültem, és összerakottam, és ezt a közösségnek köszönhettem, akik ott voltak. És nagyjából egy ilyen fél év után egy teljesen, mondjuk azt, hogy teljesen más ember voltam, hála annak, hogy ott volt egy biztos pont az életemben, akikre mindig számíthattam.
Hű.
Ezek lényegében egy második családot jelent az ifi.
Szó se jutok, de tényleg, szóval na, annyira boldog vagyok, örülök. Na, de még Zorka, te is ülsz majd a forró székben, gyűjtöm majd itt a kérdéseket addig. Andristól viszont kérdezzetek, légy szíves, mert bátran, úgy gondolom, bátran, hogy érdemes.
Én hallottam egy ilyen mandamondát a kedvenc kérdéséről Andrisnak, hogy nagyon sokszor megkérdezik tőle, hogy szeretne pap lenni, mert hogy... Mert hogy ugye nagyon sokat van a templomban, és nagyon mélyen. Hát a többi tesójáról is volt, hogy megkérdezték, hogy nem akar-e papnak állni, de hogy tőled ezt rendszeresen meg szokták kérdezni, és most mit gondolsz erről a témáról?
Azt gondolom erről a témáról, hogy nagyon nehéz döntés, és nekem különös gondot okoz az életemben, vagy ez egy ilyen különlegesebb célom, hogy igyekszem felismerni tényleg Isten útját, ami számomra egy kicsit nehéz, hogy vajon mire is hív engem pontosan. Éppen ezért úgy gondolkodom erről a kérdésről, hogy először is ilyen fiatalon ezt még nem lehet eldönteni.
Hány éves is vagy?
17 és fél éves vagyok, tehát hogy 17 igazából. Tehát még előttem az élet nagyon nagy betűkkel. Úgyhogy én azt tudom erre mondani, vagy én úgy állok ehhez hozzá, hogyha itt most csak így nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy a házas élet vagy a papi élet, ez egy ilyen két út, akkor ezt még nem, most még nem is dönthetem el, tehát hogy ez nem lenne felelősségteljes döntés akkor ennyi idősen, mert annyi minden változás történhet, hát főleg a mai világon, hogyha fogalmazhatok így, ilyen biztos pontot találni nagyon nehéz, de egy ilyen biztos pont lehet például az egyház egyértelműen. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyitottnak kell lenni, én igyekszem nyitott lenni, és éppen ezért, hogy példát mondjak, voltam szemináriumi nyílt napon is, és ez egyáltalán nem arról szólt, hogy akkor én most belépni akarok, meg nagyon fiatal is voltam, én voltam a legfiatalabb, hanem sokkal inkább arról szólt, hogy ezt nyitott szívvel megnézem, hogy ez itt micsoda, fel kell készülni, tudnom kell, hogy mire mondok, igen, például hát leesett az állam, de hogy igazából, és hát jó, annyira nem meglepő, hogyha az ember jobban belegondol, de hogy ezek a papok hát nagyon-nagyon-nagyon sokat tanulnak, tények, tehát hogy igazából a szeminárium az nem a buliról szól azért egyáltalán, hanem az egy ilyen elkülönítő rész, szóval csak a tanulás, meg csak az Istennel való kapcsolat, és ez lehet csodaszép, de hát ezt jól meg kell gondolni, hogy való-e nekem, és csak még annyit hagy mondjak el, hogy hát a mai világban valahogy ez az elköteleződés, hát nem akarok veszélyes vizekre evezni, de azért nagyon sok emberben félrement, és ezek a felelőtlenül meghozott döntések, hát akár csak a családomban, hogyha a szüleim válására gondolok, azért ez egy rendkívül elrettentő példa. Éppen ezért az ilyen nagyon fontos döntéseket igyekszem nagyon határozottan meghozni.
Tehát, hogy jól szeretnéd megfontolni, és szeretnél jól dönteni.
Igen.
Nagyon szimpatikus volt, amit mondtál, meg én tényleg itt most mondhatnám, hogy lehidaltam, de itt már Zorka előbbi megszólalása, meg főleg most a tiéd, Andris, tehát, hogy annyira boldog vagyok, hogy tényleg tudunk ilyen mély dolgokról és személyes dolgokról beszélni, hát egy nagy nyilvánosság előtt, hiszen most valószínűleg néhány tízezeren azért hallgatnak minket itt a Mária Rádióban, szerte a nagyvilágban. Ja, ezt előbb kellett volna mondjam. Be van a kapcsol a mikrofonok amúgy, oké. De hogy ez annyira megható, mert de szerintem itt minden, ami elhangzott, az teljesen vállalható, és nem hiszem, hogy itt volt valami olyan, ami rossz lett volna, de hogy ez annyira nagyszerű ezt hallani, ezt a hitet, ezt a bizalmat, meg hát tényleg nekem meggyőződésem, most nem csak neked mondom, hanem mindenkinek, magamnak is, mindannyiunknak, a hallgatóknak is, hogy én egész biztos vagyok benne, hogy mi emberek akkor leszünk boldogok, hogyha Isten útján járunk, és hogyha az ő akaratát teljesítjük. Tehát, hogyha engem Isten hív valamerre, és én nem arra akarok menni, mert más az elképzelésem, akkor mehetek más merre, szabad akaratom van, de valószínűleg akkor nem leszek boldog. Én így látom.
Így van, pontosan így van. Pont ezen a szemináriumi nyílt napon egy ilyen gondolat csak úgy megragadt bennem a fejemben, hogy rendben, Isten hív engem egy életre. De hogy ott mondták ezen a szemináriumi nyílt napon, hogy hát nem kell aggódnom, hogy Isten olyan életre hív engem, amihez nekem nincs kedvem. Hát pont, hogy ő a legjobb életre hív engem, tehát hogy ő azt akarja, hogy azt csináljam, ahol boldog vagyok, amiben tehetséges vagyok, ahol jól érzem magamat. Szóval azért attól nem kell senkinek se félni, hogy, hogy mit tudom, hogy most a jó Isten azt várja tőlem, hogy lisztes zsákokat pakoljak, pedig gyenge vagyok, és fáj a hátam, ez milyen rossz, hanem akinek gyenge és fáj a háta, őt mondjuk a jó Isten arra hívja, hogy mit tudom én, valami olyan munkára, amiben jó és szereti.
Hmm. Annyit elmondok, hogy amikor én annyi idős voltam, mint most te, tényleg, körülbelül pont ugyanennyi idős voltam, sőt, ugyanabban az iskolába jártam, mint te, a budapesti piarista gimnáziumba, és rólam is voltak ilyen hírek, ugye az Orka is így vezette fel a kérdést, hogy a fülembe jutott ilyen, hogy te gondolkozol a papi hivatáson, hát ez az én osztálytársaim fülébe is eljutott annak idején bő 20 évvel ezelőtt, és az egyik őjük, már nem emlékszem melyikük, de egy barátom egy szünetben nagy komolyan félrehívott egy sarokba ott a folyosón, hogy Laci, gyere, beszélnünk kell. Na, oké, persze. És akkor azt mondta nekem, nem is kezdve mondta, azt mondta, Laci, te ne legyél pap, mert te olyan jó családapa lennél. És én ezt azóta is életem egyik nagy dicséretének veszem, és egyébként megvolt ott a lélek jelenlét, vagy a szent lélek a számra adta, hogy azt válaszoltam erre, hogy oké, de azt hiszem, hogy az nagy baj lenne, hogyha csak azok mennének papnak, akik csapnivaló családapák lennének.
Igen.
De tényleg az nagyon gáz lenne, bocsánat.
Na, ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy egyébként az osztályban engem igen sokan Jáki atyának hívnak. Várost előre.
Én itt öregként hadd szóljak hozzá, tehát aki megházasodik, ő nem pap lesz, és akit felszentelnek papnak, mert ő úgy dönt, és ezt számtalanszor átrágja az alatt a 6-7 év alatt, ő nem azért megy papnak, tehát a papság az nem házasság, hanem a papság az papság, a házasság pedig házasság. Tehát én a feleségemet nem azért választottam, hogy hát itt van egy csomó lány, hát akkor jöjjön ő. Tehát, mert pont őt választottam. És ha pap lettem volna, akkor az azért, mert pap. Tehát ez egy abszolút döntés, nem egy relatív döntés. Szerintem. De az, hogy megfontolt vagy, az nagyon jó. Az nagyon jó. Tehát a Hübbele Balázs atya az nem jó. Az nem jó, ez tény.
Na, úgy érzem, eljött az idő, hogy vegyünk mi is egy levegőt, és zenéljünk egy kicsit a hallgatóknak, mert van miről beszélgetnünk. Innen folytatjuk.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lépj ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet, új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, új éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lépj ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béke rád talál. Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ. Szükségem van rá. Az életed érték, szíved nyisd meg hát. Kereszt a jel, keresztből élet. És
Na és most, hogy itt folytatjuk a műsorunkat, Andris, szeretnél megkérdezni arról, hogy ez nyáron történt első minisztráns táborról mi a véleményed, amit ugye most először iktattunk be?
Az a véleményem, hogy nagyon-nagyon jó volt. A táborok közül, amikben életemben voltam, szerintem ez volt a legjobb. Ebben az is szerepet játszhat, hogy hát ebben már ilyen felnőtt vezetőként tudtam részt venni, de közben mégis résztvevőként is. Úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon vártam már, hogy legyen ilyen, tehát itt a minisztráns közösség szervezéssel kapcsolatban is Bálint atyával meg Danival ezen is gondolkodtunk, hogy egy ilyen tábor az sokat dobhat a közösségen, és úgy gondolom, hogy ez egyértelműen így volt, és nagyon-nagyon jó volt a tábor. És amit Laci atya mondott talán a tábor utolsó napján, én azt egyértelműen egyetértek ezzel, és ezt tudom mondani, hogy...
Te jó, hogy mit mondtam?
Azt mondtad Laci atya, hogy néhány napra a mennyországban érezhettem magam.
Tényleg mondtam ilyet.
És ugyanígy éreztem magam én is, hogy egy olyan csodálatos, azt mondanám, hogy szeretett közösség alakult ki közöttünk ott abban a néhány napban, hogy gyakorlatilag nem tudnék olyat mondani, ami nem volt jó, hanem rengeteget sportoltunk, játszottunk, nevetgéltünk, voltunk ilyen vizes parkban is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és nagyon jól éreztem magam, és a családom is rögtön azzal kezdte, hogy hazamentem, és azt kérdezik, hogy hát hol voltál, mi történt, hogy így jössz haza, mint egy ilyen őrült, itt ugrándozol, meg vidámkodsz, hát mondtam, hogy a minisztráns tábor az nagyon-nagyon jó volt. És akkor... Hát még akkor elmesélhetek egy ilyen vicces történetet a minisztráns táborról.
Ne fog vissza
magad. Zorkához szorosan kapcsolódik, hogy hát a problémák azért nem álltak messze a tábortól, mert hogy volt itt gluténérzékenység is, meg laktózérzékenység is, de hát egy kis desszerttel kedveskedni a csapatnak az meg hát természetes volt, így hát akkor elmentünk a Zorka, az Adri meg én bevásárolni, és hát az ötlet az volt a terv, hogy akkor glutén és laktózmentes palacsintát fogunk készíteni. Hát a legelső probléma, amivel találkoztunk, és én speciál nagyon meglepődtem rajta, az volt, hogy a boltokban nem találtunk gluténmentes lisztet. Tehát, hogy bementünk egy ilyen, hát szerintem nemzetközi legis szereplő boltba, most nem fogok neveket mondani, meg tényleg nem akarunk senki se lejáratni, de hogy így bementünk, és akkor nem találtuk a gluténmentes lisztet. Akkor oda mentünk egy ilyen...